are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, Finta Gábor vagyok. Ma folytatjuk a Magyar Zene Nagyjai sorozatunkat. 120 éve 1899. október 1-én született a Kodály utáni zeneszerző nemzedék egyik legjelentősebb alakja, Bárdos Lajos. Zeneszerzői munkássága mellett nagyra becsült tanár, karvezető és zenetudós is. Zeneakadémiai tanulmányaim során Szokolai Sándorhoz jártam ellenponttan tanulni, de Bárdos óráira is bejártam, mert a palesztrina stílus kiváló ismerője volt, persze még sok más minden mellett. Páratlan tudása mellett nagyon szórakoztató egyéniség is volt, és élete jelentős részét áldozta a magyar kórus kultúra felvirágoztatására. A Zeneakadémia zeneszerzés tanszakán egy évet Siklós Albertnél, 4 évet Kodály Zoltánnál végzett. Pályáját az Attila úti gimnázium énektanáraként kezdte, emellett elvállalta a Városmajori templom Cecília kórusának vezetését, melyből nemzetközileg is elismert és a hazai kórus kultúrában fogalommá vált együttest formált. Később a Budapest kórus, majd a Mátyás templom karnagya lett. Karnagyi pályafutásának végét második szívinfarktusa okozta, melyet Kodály Jézus és a Kufárok című kórusművének vezénylésekor kapott. Ezután orvosa eltiltotta a vezényléstől. 28 évesen a Zeneakadémia tanára lett. Tantárgyainak anyagát maga dolgozta ki, modális és romantikus összhangzattan, a legújabb kor zeneelmélete, stilisztika, prozódia és elsőként is tanította Magyarországon a zenetudományi tanszakon. A Zeneakadémia tanáraként tartott előadásai nevezetesek és népszerűek voltak, melyen az a különös helyzet állt elő, hogy Ligeti György, mármint a Zeneakadémia tanára is bejárt előadásaira. Gazdag zeneszerzői munkásságát, körülbelül 600 mű, népdalfeldolgozások, misék, motetták, költők verseire írt kórusművek, színpadi és drámai kísérőzenék, dalok, hangszeres művek alkották. A reneszánsz zeneszerző palesztrina polifón szerkesztésmódja, Bartók és Kodály Zoltán népzenei kutatásainak hatása mind érezhetők művein. Kórusműveit saját kórusaival mutatta be, így a gyakorlati tapasztalatok segítették a komponálásban. Zenetudósként tankönyveket, tanulmányokat, könyveket írt, tudományos munkájában nagy jelentőségűek Bartók, Kodály és Liszt kutatásai. Erkel és Kossuth Díjas kiváló művész. A Szent Gergely lovagrend tagjává 12. Pius pátva tette 1948-ban. Mai adásunkban 4 tételt mutatunk be a Lukin László szövegére írt Hellász című kórusművéből. A tételek címei: Attika táncol, Pentozáli, jelentése krétai néptánc, Kurjantós és Ikária, az Ikaroszról elnevezett görög sziget. A Magyar Rádió gyermekkórusát Remény János vezényli, közreműködik Vági László fuvolán.
Thank you.
Kedves hallgatóink, az ősz, október eleje a szüret ideje is. A szüret mindig nagy esemény, és a fogalom összekapcsolódik a vidámsággal, jókedvű borozással. Ez pedig egy különös műfajt, a bordal műfaját hozta létre. A klasszikus és népi bordalok jól ismertek, most két példáját mutatom be önöknek. Az első Huszka Jenő műve, amely a Gülbaba című daljátékban hangzik fel mindjárt a darab kezdetén. Egyesek operettnek minősítik, de népies hangvétele és igényesebb zenei követelményei miatt inkább az előbbi kategóriába tartozik. Huszka életművének csúcsára az 1905-ben bemutatott Gülbabával jutott fel. Létrehozott egy olyan stílust, amely egyaránt hatott a nemzeti érzelmekre, és kielégítette a nagyvárosi közönség szórakozási igényeit is. A Gülbaba megőriz valamit a századvég, és általában a milleniumi időszak történelmi érdeklődéséből, a török hódoltság korát idézi meg. Gábor diák barátjával, Mújkóval beszökik Gülbaba rózsakertjébe, és leszakít két szál virágot, hogy szerelmének Leilának adja. A lány nem más, mint a házurának gyermeke, a rózsa pedig szent. Mindez bizony alaposan megbonyolítja a rózsatolvajok életét. A mű magas szintű zenét képvisel, operai képességeket kíván a színészektől. Mindenki számára ismerős dallamok ezek, legfeljebb nem mindig tudjuk, melyik műből valók. Gülbaba nevéhez megannyi mendemondat kapcsolódik, ez az egy a színpadra is utat talált. A történet 1590-ben játszódik, akkor, amikor a törökök Budán voltak. Állítólag élt is egy Gülbaba nevű török méltóság, aki vallási előjáró lehetett a budai helytartóságban. Az persze, hogy valóban volt-e lánya, vagy tényleg ő volt-e a rózsák atya, már a legendák homályába vész, de minden történetnek van valamiféle igazságmagva. Huszka daljátékának ősbemutatóját 1905. december 9-én tartották. Darumadár fenn az égen, borban az igazság, borban a vigasz, ismerős dalok ismerős sorai, a Gülbaba örökzöld melódiái. A bordalt most Gulyás Dénes előadásában hallhatják. A következő bordal egy egész más természetű költeményre íródott, Vörösmarty Mihály Keserű pohár című versére. Erkel Ferenc illesztette be Bánkbán című operájába. Az opera elején felcsendülő ágja bordalnak ugyan bordal, de Peturbán nem jókedvében énekli, éppen ellenkezőleg. A keserű, cinikus hangvételű szöveg előrevetíti az opera cselekményét, mely az alapjául szolgáló Katona József drámájához hűen, tragédiák sorozata mind az egyén, mind a nemzet szintjén. Gyilkosság, árulás, őrület, öngyilkosság tarkítják a gazdag cselekményt, melyről azt olvastam egy helyen, hogy ez a történet is azt bizonyítja, hogy ami alkohollal kezdődik, nem végződhet jól. Peturbán Bordalát Faragó András előadásában hallhatják.
Bordalt, Petur, Bordalt! Bordalt, ám legyen, de keserű lesz! A férfi lelkedet egy földre feltevít, az üdvösségedet könnyel műtépi szét, azok szemében hord mosolyt és átkozott könnyűt, míg a szívedben fágyatolt ez égő sebet üt. Gondol meg és figyel, ki a világ sem áll, eloszlik, mint a buborék, maradt mi volt a pusztalék, maradt mi volt a pusztalék. Igyel, 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 eloszlik, mint a buborék, maradt mi volt a pusztalék, maradt mi volt a Friedre lép, lassanként földerül az élet puszta kép. Gondolj merészet és nagyon, és tedd rá éltedet, nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett. Gondolj meg és figyel, röki a világ sem áll, de amíg áll és amíg él, ront vagy a vid, de nem fenyél, ront vagy a vid, de nem fenyél. Igyel, 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 de amíg áll és amíg él, ront vagy a vid, de nem fenyél, ront vagy a vid, de nem
további jó szórakozást kívánunk!
Önök a Barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Stílszerűen néhány olyan pici magyar faluba barangolunk most el, melyek őszi zöldségekről, gyümölcsökről kapták nevüket, a teljesség igénye nélkül. Tök község Pest megye nyugati határának közelében a Budai-hegység és a Gerecse között elterülő Zsámbéki medencében fekszik. Lélekszám szempontjából a hegység legkisebb települései közé tartozik, különlegessége még a környező településekkel összevetve az is, hogy nagyon kevés kivételtől eltekintve csak magyar nemzetiségű és református lakói vannak. A település és környéke az itt talált leletek szerint már a római korban is lakott hely volt. A központjától délkeletre található Rossz-tónál még ma is látható a két lyukú rómaiak által épített híd és az általuk duzzasztott tó gát maradványai. Ezen a hídon haladt át a nagy útnak nevezett római út, melynek egyes szakaszain a kőburkolat még ma is látható. A Budai-hegység egyik legjobb bortermő települése Tök. A hosszú időkre visszatekintő helyi szőlész-borász hagyományokról a település szinte minden részén megtalálható, gyakran már múzeális jellegű, de ma is használatban lévő pincék árulkodnak. Külterületei szinte kivétel nélkül mező, szőlő vagy erdő gazdasági művelés alatt álló földek. A kukoricára hajazó tengeri község Baranya megyében, a Sejei járásban, a Mecsek és a Villányi hegység között. Baranya megye egyik legkisebb települése ez, de már a kelták által is lakott terület volt. A középkorban Baksai Izsép faluja terült el itt, tehát a szomszédos Baksa falu része volt. Első írásos említése tengeren alakban 1428-ból ismert. A magyar lakosságú település a török korban sem pusztult el, jelenlegi nevét hatóságilag változtatták meg 1909-ben Tengerinről Tengerire. Az egyutcás falu csendes vidéki település szinte észre sem lehet venni. Az utca mindkét oldalán öreg fenyősor áll. A falu közepén piciny harangláb található, temetőjében pedig évszázados sírok fekszenek. Almásháza egykor tipikus egyutcás zalai törpefalu volt, egy kicsiny templommal a zalaegerszegi járásban, a zalai dombság és a zalaapáti hát területén. Ma már két utcás település és 70 ember lakja. A község első írásos említése 1198-ból származik Almas néven. 1381-ig a Szentgotthárdi ciszterek, majd a kapornaki bencés szerzetesek birtoka volt. 1464-ben körmendi katonák pusztították el a falut. Az 1580-as évektől fokozatosan érték támadások, illetve magas adókat róttak rá az oszmán földesurak. Így a 17. században teljesen kihalt a település, és 1700-ig néptelen is maradt. Ekkor aztán a Battyányi család birtokába jutott, akik majorságot hoztak létre Almásháza körül. A lakosság nagy részt ezeken a földeken dolgozott, míg nem 1867-ben a falu teljesen leégett. Megindult az újjáépítés, és 1908-ban szentelték fel a település első egyházi intézményét, egy kápolnát. Az 50-es években aztán az életszínvonal látványosan megugrott, 1950-ben bevezették az áramot, majd 54-ben művelődési központ is épült. Az 1959-ben alakult termelő szövetkezet is látványosan fejlődést produkált, így valamelyest gátat vetett az elvándorlásnak. Az 1990-es években Almásháza viszonylag hamar ráállt a falusi turizmus adta lehetőségekre, és a német turisták között is kedvelt helyé vált. A festői völgyben fekvő, az egyik legkisebb és legszebb magyar feledésre ítélt faluba mára visszatért az élet. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Hol már annyi tavasz bújt ki a földből, és csendesen lehull a tarka ősz, hol a vén esztendők sorra megállnak, s mindegy-egy fa tövében időz. Hol emlékekben bogarász reggel, a szél nem rágott feledés, buta férge, fénylő levelek közt ezer mese ül, és a mesének soha sincs vége. Örök almás kert, csuda álmot rejt, az idő elapad furalomja alatt. Örök almás kert, titok ország, mert ide bennyökerez, ami volt, s ami lesz. Hol már annyi tavasz bújt ki a földből, és csendesen lehull a tarka ősz. A vén esztendők sorra megállnak, s mindegy-egy fa tövében időz. Hol emlékekben bogarász reggel, a szél nem rágott feledés, buta férge, fénylő levelek közt ezer mese ül, és a mesének soha sincs vége. Örök almás kert csodálmot rejt, az idő elapadt forralomja alatt. Örök almás kert titok ország, mert ide benn gyökerez, ami volt, s ami lesz. Örök almás kert csak egy apró jelt, susogt el mi nekünk, hol amit keresünk, hogy a vágyott csodát, azt az isteni fát végre megpillantsa szemünk. Örök almás kert, csak egy apró jelt, susogt el mi nekünk, hol amit keresünk, hogy a vágyott csodát, azt az isteni fát végre megpillantsa szemünk.
Az ősz többek között a szüret ideje. Dalok, mesék, népszokások, babonák színes szövevénye övezi a magyar szőlőt, a magyar bort. A 16. és 17. században igazi sátoros ünnepnek számított a szüret, melyre még a hadviselő vitézek is hazasiettek. Ezekben az időkben még a bíróságok is felfüggesztették a működésüket. A szüretelés kezdete a régi tapasztalatok szerint Terézia, Orsolya vagy Simon Júdás napjához volt kötve. Vagyis a magyar szőlővidékek többségében legkorábban október második felében kezdődött a szüret. Ma már ez az esemény akár egy hónappal korábban is kezdődhet. A szüret a komoly szakszerű munkának és a népi örömünnepnek a keveréke ma is. Vidámság és jókedv üt ilyenkor tanyát a szőlőkoszorúzta hegyekben és a szőlős kertekben. Hajdan szüretkor kivonult a falu apraja, nagyja a hegybe. Messzi földről eljöttek a rokonok, barátok, hogy segítsenek a munkában és a mulatozásban egyaránt. A szőlőben dolgozók borral való kínálása a gazda szent kötelességei közé tartozott. A bor mellé persze harapnivaló is került, reggelire szalonna, sonka, kolbász vagy más hasonló hideg eledel járta. Ebédre pedig hagyományos szüreti étkek, töltött káposzta, gulyás vagy juhúsos kása került az asztalra. A gazdasszonyok jókor a fazekakban hozták ki a friss, tejföllel megöntözött töltött káposztát, amelyet csak melegíteni kellett a szőlőben, az agyaggal tapasztott tűzhelyen. A gulyás vagy a juhúsos kását ellenben kint főzték meg bográcsban szabad tűzön. Ehhez a munkához, mondanom sem kell, férfiúi szakértelem szükségeltetett. A gazda, aki otthon feléje sem nézett a konyhának, és ősi jogon elvárta, hogy a feleség helyébe hordja az asztalhoz az eledelt, kint a szőlőben nem restelt órákon át elszöszmötölni a bogrács körül. A fárasztó munka kora reggeltől késő estig folyt. Napnyugta után kezdődött a mulatság. A szüretelők hazasiettek, hamar megtisztálkodtak és átöltöztek. Alkonyatkor visszatértek a szüret helyére, ahol hosszú terített asztalok várták már őket. Birkapörkölt vagy marhagulyás volt ilyenkor a szokásos eledel, és persze a bor végtelenségig. A mulatságot tréfás versengésekkel is színesítették, ilyen volt például a csőszjáték. A mulatság színhelyén az egyik termet szőlőskerté alakították, azaz szőlőfürtöket lógattak fel mindenfelé. A férfiak egyik fele a szőlőcsőzt, másik része a szőlőtolvajt alakította. Ha elkapták őket, bíróság alakult, és mókás büntetéseket szabtak ki rájuk. Kivilágos víradatig tartott a mulatság, folyt a bor. Talán nincs nemzeti himnusz a világon a magyarokon kívül, amely azért mond köszönetet Istennek, mert borral és bőséggel ellátta az országot. Kölcsei költeményében ott szerepelnek ezek a sorok is. Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél. A szüret és az aratás mindig is nagy és fontos ünnep volt. Szerencsére mindmáig megőrizte ezt az örömteli jellegét szerte az országban.
Csak engem valaki
Ismét a szüretről lesz szó, mégpedig mádi hagyományok nyomán. Mivel a mádi ember legjobb barátjának a szőlőt tartotta, ezért mindig szívesen dolgozta, gondozta a megélhetését és reményét jelentő szőlősorokat. A szőlősked gondozása egész éves munkát jelent. Kezdődik a meccéssel, vinyigeszedéssel, majd karózás, csirkézés és a kötés következik. Sok nyugtalanságot okozott a gazdáknak a fagyos szentek napja is. Ha Pongrác, Szervác, Bonifác és Orbán napja is fagy nélkül múlt el, már remélték, hogy a bőtermés jó édes lesz. Sokan kóstolgatták nyár elején a cseresznyét is, hiszen ha a cseresznye édes volt, biztosra vették, hogy a szőlő is édes lesz. Az augusztusi szőlőmunkák, igazgatás, harmadlás, tányérozás után minden gazda Istenhez imádkozott, a jó időjárásért és édes szőlőért. Október közepe felé közeledvén megkezdődtek a szüreti előkészületek. Súrolták a szüreti edényeket, égették, forrázták a hordókat, és a borházat is kimeszelték. A szüret megkezdésének napja október 28, Simon Júda napja volt. Ekkor tehát már hangosak voltak a szőlőföldek, a vígnóta szó mellett felhangzott a puttonyos felkiáltás is. A gazda nótára szólított fel mindenkit, mondván, amíg énekelnek, nem esznek. A munkavégzés alatt jellemző volt a tréfálkozás, az éneklés, a hangoskodás. A szedők, lányok, asszonyok görbe késsel, úgynevezett kacorral vagy metszőollóval vágták le a fürt nyelét. Gyűjtőedénybe tették a fürtöket. Ezt vidékenként változott, lehetett vödör, puttony, sajtár, szedőkosár. Amikor az edény megtelt, a szedő kiáltotta puttonyosnak, aki hátára vette a régen fa, ma már inkább alumínium edényt, puttony, begyűjtötte a szőlőt, s vitte a présházhoz. A préselés előtt szétzúzták a szemeket, régen taposva, manapság darálóval. A darálás után a szőlőt kipréselték, sutulták. Ezután kezdődhetett a borkészítés. Préselés után a gazda cserpákkal merte ki a mustot a tőtikébe, ezzel szűrte le a mustot, majd a mustot a hordóba töltötte. A szüret végezetével koszorú került a hordóra, félhordó alakú koszorú szőlőlevéllel, virágokkal, szőlőfürttel gazdagon befonva, nemzeti szalaggal díszítve, és a szedők vígnóta szóval kísérték haza a gazdát. Mikor már mindenütt elvégződtek a szüreti munkálatokkal, megtartották a hagyományos szüreti bált. Ennek a bálnak is messzire jutott a híre, hiszen úgy tartották, aki a debreceni vásárban, a pócsi búcsún és a mádi szüreti bálon nem megy férhez, örökké pártában marad. Bár az emberek felfogása sokat változott az évtizedek, évszázadok alatt, sok mádi embernek mégis mai napig él a szőlőbe vetett hite, s talán az a mondás is igaz még, hogy a mádi ember legjobb barátja a szőlő.
Komám asszony, menjünk ki a szőlőbe, be, be, re, pincébe, bere-bere-pedbe. Fúrjuk ki az oldalát, mind ígyuk a borjavát a pincébe, bere-bere-bebe.
Ördög bujékom ám asszony az urad, babara-bara-baba.
Mindenki szék éjjel nappal egyfajta, babara-bara-baba. Kilenc cicés a torka, tizedikkel megtorja a pincébe, bere-bere-bebe. Kilenc cicés a torka, tizedikkel megtorja a pincébe, bere-bere-bebe.
Ördög bujékom ám asszony bocskorá, babara-bara-baba.
Jó bortelen baracsonyban nem kadar, kabara-bara-baba. Dicsérjük a hegy nevét, ugye isszuk a levét a pincébe, bere-bere-bebe. Dicsérjük a hegy nevét, ugye isszuk a levét a pincébe, bere-bere-bebe.
Leáradták már a tiszta búzát.
Szántogatik a lakatarlóját. A csűrök is már megszólamodnak. A leányok szőlőpásztorkodnak.
Hazánk szőlészeti és borászati hagyományai hosszú évszázadokra nyúlnak vissza. A szőlő és a bor szeretete áthatja kultúránkat, irodalmunkat, mezőgazdaságunkat. A szüret szó eredetileg a szőlő borrá alakításának részfolyamatára, a szűrésre utal, de mai jelentése kiterjed a többi gyümölcs betakarításának elnevezésére is. A legendák szerint a szőlőkultúra őshazája Örményország, ugyanis az özönvíz után az Araráton kötött ki Noé bárkája. Noé itt szőlőt telepített, annak terméséből bort készített. Az időszámításunk előtti 9. században Menua örmény király lányának a hegyoldalon volt egy teraszos szőlőskertje. Jerevánban egy barlangban találtak több ezer éves szőlőmagokat. A magyar nép nyelvében már a honfoglalás előtt megjelentek a szőlőtermeléssel kapcsolatos szavak. Az első írásos emléket 1061-ből találjuk. A középkorban már kialakult szőlőművelés folyt, melyet a hazánkba betelepülő, szőlőműveléshez jól értő népek tovább színesítettek. A szőlőt már őseink nem csupán borkészítésre használták, étkezési szerepe is nagy volt. A 12. században már ismerték a kecskecsőcső fajtát, de később feljegyezték a gohérszőlőt és a romonyát is. A filoxéria vész után új fajták jelentek meg, például a csabagyöngye, a szőlőskertek királynéja és a muskotáj. A vastagabb héjú, erősebb csumájú fürtöket a téli napokra tették el. Az úgynevezett állószőlőhöz a fürtöket gyakran a vennyigével együtt már a szüret alatt külön gyűjtötték. Egyenként vagy csomóba kötve aggatták fel őket a pincében. Disznóöléskor a családi ünnepeken csemegeként fogyasztották, de beteg látogatásra is gyakran vittek egy-egy fürt szőlőt. Álló szőlőnek a fehér és a kövidinkát, a romonyát és a kecskecsöcsőt részesítették előnyben. Manapság az Otellót, az Isabellát és a Delavárit is elteszik. Az első szüretek természetesen az időjárási viszonyoktól függően augusztus végén kezdődnek, amikor a korai érésű fajták termése eléri az adott bornak megfelelő cukorsav arányt. Egyes termőterületeken és fajták esetében sokszor akár decemberig is elhúzódhat a szüret. A szüret megkezdésének idejét sok helyen a hatóságok vagy a földesúr határozta meg. Tilos volt a szüret előtt személyesen fogyasztáson kívül szőlőt szedni, mivel ez csökkentette volna az adóként beszedett dézsmabor mennyiségét. A szüret régen is és napjainkban is a hajnali órákban kezdődött, hiszen a fürtök a leszedést követően azonnal erjedni kezdenek. A nagyobb pincészetek és gazdaságok ma már elsősorban géppel szüretelnek, mivel a gyorsabb, higiénikusabb betakarítás magasabb minőségű bort eredményez. De a szüreti hagyományokat szerencsére minden tájegységünk őrzi és ápolja. Ezek közé tartozik a szüreti felvonulás, amely területről területre változik. Mád környékén például a Baksus figura, nevét a római Bacchus a boristene után kapta, és igen jellemző, amely egy hordón keresztbetett lábbal ülő figura lopótökkel és pohárral. A felvonuláson feltűnik a jellegzetes szőlőkoszorú, illetve a farsankhoz hasonlóan a fiatalok kerepelővel és maszkban is beállnak a menetbe. Továbbá a szüreti bálok mulatságok tartása. Ilyenkor a helyszínt szőlőfürtökkel, szőlőkoszorúval díszítik fel, utóbbit hagyományosan a csőszlányok és a csőszfiúk őrizték. Ha valakinek mégis sikerült lopnia a koszorúból, annak bírságot kellett fizetnie, amelyet a szervező, a bálkirály vagy borkirály a bál rendezési költségeire fordította. Régen a szüret társas eseménynek számított, amelyre egy egész éven át emlékeztek és készültek a családok. Akkoriban egy egész község, falvak, szőlőhegyek közös ünnepe volt, amelyet a nap végén mulatságok zártak. Kihagyhatatlan esemény volt, a társadalmi élet fontos része, és nem utolsó sorban az ismerkedés egyik fontos szintere. A tánc, a mulatozás mellett természetesen nem maradhatott el a borozgatás sem. Ennek aztán gyakran lett következménye kisebb-nagyobb verekedés, amely azonban egyáltalán nem volt szokatlan és különösebben megbotrángoztató történés. Ennélkül nem is múlhatott el igazi szüreti mulatság. Sok hagyomány ma is él, s ezekhez, mint például a szüret kezdetének időpontjához, büszkén ragaszkodnak az emberek. Tokaj hegy alján például a hagyomány szerint Simon Júdás, azaz október 28-án kezdték meg az aszú szüretelését. De számos vidéken jellemző, hogy a rég kialakult napokhoz kötődik a szüret kezdete. A 18. és 19. században sok helyen a községi tanácsok határozták meg, szabták ki a szőlő betakarításának kezdetét. Ez az időpont azonban régiónként változott. Figyelembe véve az időjárási viszonyokat, a jellemző szőlőfajták és egyéb tényezőket. Az Alföldön például hagyományosan Mihály napja, azaz szeptember 29-e volt a szüret kezdetének időpontja, míg a Dunántúlon csak Terézia napján, október 15-én kezdik a szüretet. Kedves hallgatóink, kívánok kellemes mulatságokban gazdag októbert, és fogadják szeretettel a szüretről szóló dalokat.
Megcsípt a dél az őszi füvet, szagos a szőlő, szabad a szüret. Puffad a puttony, domborul a káv, darazsakat vonz az íz kavalkád. Züm, 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 züm. Csurra a présből a jó szagú most, kóstolót kaphatsz, ha most odafutsz. Csurran a présből a jó szagú most, kóstolót kaphatsz, ha most odafutsz. Züm, 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 züm. Megcsípt a vér az őszi füvet, szagos a szőrő, szabad a szüret. Puffad a puttony, domborul a kád, darazsakat vonz az íz kavalkád. Züm, 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 züm. Csurran a présből a jó szagú most, kóstolót kaphatsz, ha most odafutsz. Csurran a présből a jó szagú most, kóstolót kaphatsz, ha most odafutsz. Züm, 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 züm. Csurran a présből a jó szagú most, kóstolót kaphatsz, ha most odafutsz. Csurran a présből a jó szagú most, kóstolót kaphatsz, ha most odafutsz. Züm, züm. 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 Ha most odafutsz.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!
The autumn leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands. You
most of all, my darling. And autumn leaves start to fall. Bye.